Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Lackfi János, költőíró, műfordító. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Jó napot!
Én Kántor Viola vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Hogyan élte meg az elmúlt járványos évet, és mi hiányzott a legjobban?
Hát szerencsés helyzetben vagyok, mert őszintén szólva, azt nem mondanám, hogy járványnak senki sem örül, meg nyilván egy csomó aggasztó dolog volt, de hogy nekem sikerült valahogy azokat az előnyöket kifacsarni belőle, ami egy csomó ilyen kényszerlépés, ilyen nagyon hasznosnak bizonyult. Mondok egy példát, hogy kreatív írást tanítok már 2013 óta, sőt, még korábban az egyetemen a Pázmányon elkezdtük, és ennek már nagyon régóta törtem a fejemet, hogy valahogy kéne egy internetes formát csinálni. Mert hogy élnek Nyíklátházán, meg határon túl, meg mindenfelé emberek, akik ebben szeretnének foglalkozni, és sehogy se mindenki mondta, hogy ilyen konferencia program, olyan oldal, ilyen izé, oda Zoom, Classroom, nem tudom, akkor még ezek ilyen egzotikus távoli földrésznek tűntek az egészséges világ berkeiből. És akkor elterveztük, csináltuk is, nem is csináltuk, stb. És akkor egyszer csak itt volt a karantén, és akkor most vagy csinálom hirtelen, vagy nem lesz. Mert ugye megszakadt egy fél év menet közben. És akkor villámgyorsan észbe kaptam, és a tavaly május az már az interneten egy zárt Facebook csoportban tökéletesen hibátlanul lement, és aztán azóta már két olyan jó csapat összejött, ahol mint a most is 220-an voltunk, éppen tegnap ért véget ez a jó kis történet, tegnap előtt, és hát úgy, hogy nem tudom, Tallinnból is be lehetett kapcsolódni, meg Londonból is, meg innen-onnan vissza lehet nézni, amit ugye helyben, hogyha valaki nem ért oda, akkor lemaradt róla. Ezt pedig utólag is visszanézi, szóval sokkal inkább alkalmazkodik a dolgozó embereknek az élet formájához, vagy stílusához, mint az egy helyen zajló valami. De hát ez csak egy példa.
Pár nappal ezelőtt erőt eszembe a Facebook oldalára kirakott egy képet, a Leonardónak az Utolsó vacsora című freskóját, csak egy kicsit másképpen, mint ahogy mi azt megszoktuk. Ugye Jézus egyedül ül az asztalnál, és a kép felső sávjában, pici kis ablakokban ott vannak a tanítványoknak az arcképei, és Jézus azt mondja, látunk egy szövegbuborékot, megvárjuk, míg mindenki csatlakozik. Hát akkor magyarán egy kicsit ehhez hasonló volt az ön elmúlt éve, és miben érzékelte még azt, hogy esetleg előnyös volt az, hogy a digitális térbe költözött az eddigi megszokott életünk?
Hát ebben is én, hogy mondjam, kivételes vagy szerencsés voltam, mert olyan, szóval felfedeztük ennek a pixelvilágnak az erejét, meg a lehetőségét, tehát hogy olyan barátainkkal jöttek létre ilyen kis imacsoportok, ahol ilyen elképesztő mélységekbe tudtunk menni, akik például Pakson élnek, tehát paksi imakörben mi mikor mennénk le, de így, hogy most így csak belépünk egy Zoomról, akkor miért is ne? És ugyanolyan tagok lettünk, mint az ottaniak, most meg, hogy így elkezdődik a való világ, vagy hogy mondja, való élet, ugye egy csomó mindenből kimaradunk, mert ők mennek ide-oda-moda együtt. De ez egy nagyon-nagyon szép, ilyen mély történet volt, hogy sűjsápi barátokkal ugyanígy. Ugye azért ez egy másfél óra oda, egy másfél óra vissza, nem biztos, hogy felkerekedne az ember. Meg lett egy ilyen kis baráti imacsoportunk, tehát hogy igazából valaki mondta, de ezt nem akarom persze általános érvényre emelni, hogy az erős szél a kislángokat elfújja, a nagyokat felszítja, hogy valahogy olyan szerencsések voltunk, hogy annyi jó minőségű kapcsolat volt a környezetünkben, hogy tényleg az, hogy így egy csövön át ráfókuszálhatunk most ezekre, és tulajdonképpen megszűnt a tér, ami egyébként sem volt ott úgymond, mert hogy az analóg világban is használhattuk volna jóra is ezeket az eszközöket, amiket ugye szörfölésre, meg minden marhaságra tudunk. És attól nagyon, nagyon szépen fejlődtek történetek. Ami nyilván, főleg az első karanténban, amikor még az ember ilyen nagyon-nagyon szigorúan vett mindent, nagyon hiányzott az mondjuk a lányaim ölelése, meg hogy őket nem tudtuk, hogy mit. Tehát csináltunk egy ilyen vicces chatcsoportot, és általában szombatonként mindig ilyen nagy chatbuli volt, és az tök jó volt, de azért hát persze, hogy meg az unokák. Szóval ez nagyon, nagyon hiányzott. Mondjuk ezt azért nem kell úgy újraépíteni nulláról, vagy bárhonnan, hát tök jó, hogy most jöhetnek, és akkor meg mi is tudunk menni, hogyha tudunk.
Hashtag Jó Ét Puszi címmel jelent meg idén a legújabb kötete, amelyben az elmúlt pár évben a Facebookon naponta, vagy szinte naponta posztolt több mint 700 istenes versből válogatott, hogyha jól tudom. Hogyan születtek, hogyan születnek ezek a versek, ezek az írások?
Volt egy esti rovatom valamikor egy pár éve, az volt a címe, hogy Lacfi mém, és ilyen viccesen kifordítottam ilyen klasszikus költői idézeteket, így az illető költőnek a portréjával, hogy mit tudom én, Attila van itthon, sör, tudod, hogy nincs bocsánat. Meg, de szóval jó, ez most csak egy poén, de egy csomó ilyen kicsit társadalomkritikus, ilyen, olyan, amolyan volt, és amikor ezekből már írtam, vagy nem tudom én, 900-at, akkor egy kicsit belefáradtam, és amúgy meg elkezdett egyre jobban érdekelni, szóval volt egy ilyen kvázi új megtérésem, jóisten egy ilyen várról indítós rakétával jó melbetrafált, és akkor így föllángolt egy csomó minden, amit addig nem érzékeltem ebben
ez
a
történt
kapcsolatban. Hát ez egy hosszú történet, hogy mondjam el röviden, ez mindig gondot okoz, ez egy imádságháza konferencia nevezetű helyen volt, és talán hasonlatokat tudok alkalmazni, mert a sztori az tényleg viszonylag időigényes elmesélni, és nem is biztos, hogy másnak olyan sokat mond. Picit ahhoz hasonlítanám, mint amikor van egy ilyen nagyon hosszú szerelmes járási periódus, és aztán egy zsúm így fellángol egy nagy szerelem. Tehát, hogy én nagyon jóban voltam a Jóistennel, én azt hiszem 30 évig, vagy 25-ig, és aztán így valahogy így berobbant, szóval kiderült, hogy még van két terem, ami tele van gázolajjal, és bum, az is felrobbant. Nekem pont a karantén időszaknak a húsvétje egy lelki gyakorlat hozta el, hogy megismerkedtem a szemlélődőimával, ami gyakorlatilag olyan, mint egy ilyen, nem is tudom, mint egy ilyen tudatfilmben, vagy mint egy másik dimenzióban az ember az evangéliumi jelenetekbe beleköltözne, mint egy szereplő. Mm-hmm. És lehet kérdezni, lehet megölelni Jézust, lehet oda menni hozzá, lehet, miért csináltad, miért nem szabad, ezt hogyan, ki vagyok én ebben a helyzetben, és miért jó, hogy én, szóval abszolút napról napra lehet, tehát nem csak egy ilyen szakállas bácsi, ki van valahol, jó, nem csak ennyi volt nyilván nekem az előtt sem, de hogy így minden napnak megvan a maga szerelmes üzenete, meg a maga...
És a hashtag Jó Ét Puszi írásai ezekből az élményekből
és
születnek?
És egyre több lett, igen, ez az Isten élmény, és gondoltam, hogy jó, hát akkor legfeljebb ez majd egy ilyen réteg történet lesz, mert hát kevesebb a vallásos ember nyilván, mint úgy általában az ember, és akkor majd jó lesz az úgy. És erre az történt, hogy ez még népszerűbb ez a rovat valamitől, mint korábban. Tehát, hogy valakit nagyon sokan beírják, hogy mit tudom, volt, most kaptam Kárpátaljáról egy üzenetet, hogy hát neki tulajdonképpen ez a írta a kedves hölgy, neki ez a gyülekezete, vagy én vagyok a gyülekezete, vagy akkor a másik, hogy ő nem vallásos, nagyon távol áll tőle ez az egész, de hogy ezt olvassa, akkor békesség fogja el. Vagy egy idősebb hölgy mondta, hogy hát ő eredetileg zsidó vallású, de nem gyakorol. De kicsit fiatalabb lenne, megfontolná, hogy átnyergeljen erre a názáretire, hogyha már ilyen, ahogy így beszélek róla, érdekes dolog. Úgyhogy ebből lettek ezek a szövegek.
Nem ismerek senkit, aki ilyen elegánsan és ennyi szeretettel tudna páros lábbal beleszállni a vallásos sztereotípiáinkba, melyek elválasztanak minket az élő Istentől, írta ugye ezekről a versekről Bojki László. Nem tart attól, hogy amennyire nagyon pozitívan is elsülhet, hogyha mondjuk verset ír arról, hogy vajon Jézus gördeszkázna a kicsinyekkel, vagy hogy Istennek annyi dolga van, hogy meghalni sem ér rá. Szóval, hogy ezek pont ugyanannyira meg is botránkoztathatnak másokat?
Hát biztos, eleve maga Jézus is ugye a botránkozás sziklája volt, tehát, hogy nagyon sokan kiakadtak rajta, tehát, hogy hazament Názáretbe, és azt mondták, hogy na most csinálják csodákat, meg különben nem hiszünk, hát ács gyerek, most mit akarsz itt variálni, és mit csinált? Nem csinált csodákat. Tehát, hogy, de aztán kiment a templomba, akkor már csinált csodákat, aki vele ment, az látta. Tehát, hogy igazából én most nem olyan értem, hogy nem akarom hozzá hasonlítani magamat. Nyilván persze, tehát a vallás az kicsit egy ilyen, nem annyira erősen, mint a politika, de azért mégiscsak van neki egy ilyen megosztó jellege, vagy egy ilyen, szeretik az egymást, tehát ez a nagy vallás háborúzós énünk, ez úgy megvan, és így, én is nagyon szerettem órák hosszat vitatkozni teológiai kérdésekre, úgyhogy egyikünk se értett hozzá, ez nagyon jó móka, és ebben szerintem elég erősek is vagyunk mindannyian, minden keresztény felekezetből. Nem biztos, aztán rájöttem, hogy ennek a karaténak nem sok értelme van. Én, hogyha valaki persze, tehát, hogy izé, hazaáruló, vallásgyalázó, dögöljé meg, rohadjál meg, te szemét, én keresztény vagyok, te mocsok, te patkány, te görény, tehát ilyenek vannak. Hát ez igazából, ez annyiból nem az én bajom, hogyha valaki ilyen hőfokon van, egy teljesen ismeretlen ember félreértett szövege iránt, akkor adja neki a jó Isten a lelki békét, vagy valamit, ami hiányzik még ebből a történetből, mert én nem tudok segíteni. Én ilyenkor mindig kedvesen meg békülékenyen válaszolok, de egyszerűen van is, tehát azt is szoktam írni, hogy hát nem mindenkinek való a gesztenyepüré, én például nem szeretem. De én nem megyek oda, ahol az emberek gesztenyepürét esznek, és tunkolom bele a pofájukat, hogy ez nem finom, te állat, hanem megyek egy másik helyre, ahol fahéjas csigát mérnek, és az nagyon finom.
Viszont gyakorló katolikusként, ugyanakkor, ha jól tudom, akkor ön írta a Luther Mártorról szóló rajzfilmnek a szövegkönyvét. Van-e jelentősége, hogy milyen úton közelítünk ugyanoda? Erről mit gondol?
Hát persze, hogy van jelentősége, szóval én úgy érzem, hogy ahogy az idő halad, úgy egyre ökumenikusabb és egyre katolikusabb vagyok, tehát hogy
egyszerre.
Egyszerre, igen.
Vagy a katolikus itt egyetemesként gondolja?
Nem, hanem a katolikus-katolikus, tehát felekezeti katolikusként. Tehát egyre komolyabban veszem a kincseinket, a rózsafüzértől, a szentségimádásig, tehát olyasmiket, amiket vagy Szent Undorral, vagy Borzadája, vagy távolságtartása, vagy bármivel néznek a többi felekezetek, mert érzem, átérzem, egyre jobban érzem a tartalmukat, és egyre többet adnak. És másfelől viszont egyre jobb szívvel tudok, pont én talán azért azt gondolom, mert megvan a súlypontom, együtt dicsőít bármilyen tesókat, tényleg a hídgyűlistől kezdve a pünkösdistáig, a református, evangélikus, bárki. De egyébként nem csak a Luther Márton forgatókönyvet írtam, hanem írtam hittanmeséket, amiket a Calvin kiadó adott ki, akkor a Zsidongó című ilyen gyerekeknek írott zsidóvallási, izraelita vallási könyvbe írtam ilyen hittartalmú dalocskákat, mert megkaptam a felkérést, és nagyon megtisztelő volt. Tehát szerintem, ami közös, azt nagyon fontos együtt csinálni, ami nem közös, azt nagyon fontos külön csinálni, mert hogy hát mindenkinek a saját kincs, ez a saját kincs, és ezt nem fogja a szomszéd helyette azt a virágot felnevelni, megkapálni, mert lehet nem is tetszik neki. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen nagyon nagy békességben kell, hogy együtt létezzen bennünk, és egy Johannes Hartl nevezetű katolikus előadó mondta, és nagyon tetszett ez nekem, hogy olyan időkben, amikor így felépítjük nagyon a felekezeti válaszfalakat, és azt hiszük, hogy az a kis világ csak az létezik, akkor a Szentléleknek nem nagyon van más ötlete, mint hogy ha elképzeljük, hogy ez egy medence, amiben ilyen válaszfalak vannak, mint hogy emeli a vízszintet, és akkor előbb-utóbb ugye ányi, nézd, ott is ér, azt hittem csak mi vagyunk ebbe az usziba.
Május 18-án volt 50 éves. Vont-e mérleget, és hogyha vont, akkor mit mutat az eredmény?
Jó, hát írtam is egy ilyen mérlegelős verset, mert így próbáltam összeszedegetni, hogy tényleg, hát valószínűleg 60-80 ezer diák előtt beszéltem, tényleg az óvodástól az egyetemi, vagy tehát a középiskolásig, körülbelül 20 ezer diákon volt az egyetemi időkben, a Pázmányon 17 év alatt, nagyjából 120 ezer felnőtt ember hallgatta a felolvasásaimat, és ezek most az élő adatok, amiket tudok, az is eléggé meghökkentő, vagy nagyon megtisztelő, hogy van egy 100 ezer Facebook követőm, tudom én 7-800 ezer embert, most éppen ilyen 1.200 ezernél tartunk, akit elér egy hónapban az összes bejegyzés, és így tovább, szóval, hogy ezek olyan, van 61 könyvem, fordítottam 38 kötetet, körülbelül 300 belga, francia, kanadai, svájci kötőtől, írótól fordítottam. Szóval úgy összegyűjtögettem, 12-szer mentem körbe az egyenlítőn, csak amit így kocsival jártam, de volt a Vietnámban, Szöulban, Pekingben, Amerikában, végigjártam az ottani magyarokat, Ausztráliában, tehát hogy olyan nagyon, és van 6 gyermek, van 4 unoka, tehát hogy nagyon-nagyon a bőség fiának érzem magam, vagy elkényeztetettnek, tehát igazából egy nagy-nagy hála van bennem, hogy kaptam 50-nél több díjat, szakma is tényleg elismert, és szeretett pedig, hát tényleg is, ez is egy nehéz pálya, meg sok az eszkimó, kevés a fóka, szóval ilyesmik gyűltek bennem, körültem össze.
Érdekes, hogy majdnem minden, amit most említett, az a munkához kapcsolódik. A mérlegkészítésnek volt-e eszköze az is esetleg, hogy életregényt írt Vízen járni tilos címmel, ami majd ugye, ha jól tudom, akkor ősszel jelenik meg, ami kifejezetten a személyes dolgokat gyűjti egybe.
Bizonyos értem, ez is írói vállalkozás, csak úgy közelebb van az alanyisághoz, tehát hogy igazából van mögötte tényleg ez a 6 gyermek, meg a mi családunk, meg az életünk, meg feleségem, én, a kis történeteink, hogy megkértem a kezét, vagy nem kértem meg a kezét, hogy szültünk egyszer aszfalton, ugye a 4. gyermekünk a Riprónai József utcának az aszfaltján született, és így röptében tudtuk elkapni valahogy teljesen számunkra is érthetetlen módon. Szóval ezek személyes történetek, nyilván átemelve valamilyen módon az írói szférába, és egy picit úgy, mint a Szeleburdi család, vagy a családom és egyéb állatfajták Gerard Darrellnél, hogy azt a fajta, hát nem tudom, poézist, vagy azt a fajta izgalmat, ami a mindennapokban megvan, ahol, mit tudom én, nyilván nem nyerjük meg a világháborút, meg nem írunk alá olyan egyezményeket, amik mindenre hatással vannak, de általában, ugye, vagy sokszor ezek a nagy komoly tények, azok tudnak akár unalmasak is lenni, míg ilyen kis apróságok, akár izgalmasak is, hiszen hát nagyon sokszor van egy francia atya, Jacques Philippe-nek hívják, aki azt mondta, hogy a gondviselés olyan, mint az ejtőernyő, mindenkinek oda van kötve a hátára, de aki nem nyitja ki, az nem fogja észrevenni, hogy ott van. És mi nekünk egy csomószor jött például az égből, amikor költözni akartunk, nem volt hol lakjunk, nem volt miből visszafizessünk egy kölcsönt, egyszerűen beállított pont az az ember, aki pont épp véletlenül tudott kölcsönadni. Na most, szóval egy bizonyos számú ilyen véletlen fölött azért az ember elkezd gyanakodni, ahogy lehet, hogy a véletlen az Istennek az egyik fedőneve.
És hogyha már a víz szimbolikájánál tartunk, ugye a prózáit, az eszét és a tanulmányait tartalmazó Csakúszóknak című kötetében van egy írás, a Hal válaszol címmel, ami gyakorlatilag arról szól, hogy ön hogyan úszkál a hitben. Hogyan született önben ez a nagyon, nagyon erős hit? Én úgy tudom, hogy ezt nem gyerekkorában a családban kapta, nem onnan sajátította el.
Hát azt nem tudom, hogy erőse a hitem, nagyon gyenge lábakon áll szerintem a hitem, ami, tehát ha van érdemem, vagy bármi, az, hogy tehát igyekszem csővé válni, hogy valahogy így az Isten eleje tudjon rajtam keresztül menni, mert ha én mondom a magam kis gügyességeit, abból nem lesz se hit, se semmi, mert hát szóval ugyanúgy kombinálok, mint szerintem bárki más ember, de ez meg, hogy az ember törekedjen arra, tehát lehet, hogy akkor ezt nevezhetjük ezt hitnek önmagában, hogy az ember törekszik arra, hogy minél kevésbé álljon az Isten útjába, amikor az Isten beszélni akar éppen általa vagy rajta keresztül. Minden esetre, igen, én gyermekkoromban nem vallásos szellemben nevelkedtem, viszont volt egy apai nagymamám, aki tehát szerintem ezt a nagymama típust sokan ismerjük, tehát ő az összes földrészt és az összes országot kisütötte rántott húsból nekünk, maga saját szívét sütötte 1000 millió rántott húsba, ő soha nem evett, és mindenkinek megvarta az utcában a, nem tudom én, a 300 forintos esküvői ruhát, meg a, tehát teljesen, volt egy varrógép, amit nagyapám elektromosított, ő ilyen hamisítatlan ezermester, megkelek volt, és mindenkinek szinte ingyen szolgált. És azt mondta, amikor ugye mi nem családos, nem vallásos család, így körülbelül mi hárman vagyunk testvérek, és a 3 testvér nagykorúságára körülbelül, vagy kicsit korábban még, mindenki megtért a családban, És a nagymamám mondta egy szégyenlős mosolyjal egy évtizeddel később, hogy ő egyébként tudtam, hogy így lesz, mert ő minden alkalommal kérte a jó Istent, hogy hát ő nem tud beszélni ezekkel az okos értelmiségiekkel, ő csak egy buta parasztasszony, de hogy hát mi térjünk meg, és megtértünk. Szóval, hogy aztán, és mindenki maga útján, tehát nem volt ilyen közös bármilyen akció. Hát nagymama volt az atomreaktor, a lelki atomreaktor otthonkába öltözve, aki egyszerűen betérítette ezt a családot.
Nyíltan beszél és ír arról is, hogy problémája volt az alkohollal, és hogy a dohányzás is elég intenzíven az élete része volt, de már évek óta ugye sem nem iszik, illetve elnyomta az utolsó csikket is. Ez is a hídben úszkálásnak köszönhető?
Hát önmagában, tehát biztos, hogy, tehát hogy mind a két tekintetben azt hiszem, hogy onnan jöttem vissza, vagy az alkoholnál egész biztosan, ahonnan még ember így vissza tud jönni, tehát hogy így a, valószínűleg az utolsó pont, ahol még így nem kell, nem tudom én, kolostorba vonulni, ézébe menni, táborba, stb. És biztos, hogy benne volt, tehát ez is a jóisten kegyelme, hogy adott erőt hozzá. Úgy olyan konkrét vallási élmény nem kapcsolódott hozzá, csak az, hogy a dohányzásomat azt konkrétan tudom, hogy Johanna lányom mindenkori életkora, tehát 21 éve hagytam abba, a poharat meg 11 éve tettem le. Igazándiból nagyon bosszantott már, miközben ilyen rendes alkoholista módjára bőszen hárítottam, hogy ugyan már ki nem szürcsizik, csak egy kicsit megiszom a magamét, nem is, nincs is rám hatással, stb. De azért egy olyan napi 1-1,5 liter borocskát ugye elszittyózgattam, és úgy mindig csak olyan kis, volt bennem ilyen kis pic, de nem voltam, én azt mondtam, hogy én nem vagyok részeg, csak úgy van bennem löket. És azért csak úgy elmentem kocsival a kertek alatt, tehát hogy azért már olyan veszélyes játékok voltak ezek, ebben a nagyképű alkoholista izével, hogy ugyan már különöm.
Pár évvel ezelőtt a nagyhajtástól sztrókot kapott. Akkor nem ingott meg a hitbeli bizonyossága?
Hát akkor egyáltalán nem, tehát az volt az érdekes dolog, hogy ugye ez 9 éve volt, ha jól emlékszem, és most már 10. éve, és hát ez, szerintem ez attól is függ, hogy most miben hisz az ember, mert hogyha mondjuk a hit alapja az, hogy hiszek az Istenben, aki jót akar, és az, hogy ő jót akar, az azt jelenti, hogy nekem szépen minden izém ki lesz pipálva. Tehát bizonyos értelemben nyilván, tehát hogy jót akar az Isten, és egy csomó jó lehetőséget ad, de alapvetően ugye nem a, hogyha hisz benne az ember, akkor nem erre az életre van ez a történet bejegyezve, tehát egy csomó olyan embernek, akik iszonyatosan szerették a jó Istent, hát nem volt valami fényes élete, vagy szóval a Szent Pál is, amikor jól megverték, bezárták börtönbe, mit csinált? Ugye mindenki káromkodik, szitkozódik, az öreg anyátok, ő megdicsőítette az Istent. Miért? Hát azért, mert nem azt gondolta, hogy tök jó, hogyha itt kapok egy csomó mindent, meg van enni, van inni, de hogy alapvetően nem erre rendezkedünk be, hanem hát arra, hogy ennél van egy országabb ország, vagy tehát, hogy igazából nem van, tehát ez tök szép minden, ami itt van, meg nem minden, de csomó minden, meg nagyon nagy adomány, meg hálásnak kell lenni, érted, hogy alapvetően nem erre gyúrunk, hanem arra gyúrunk, hogy ez egy ilyen minta érték nélkül, tehát hogy vagy én, mint hogy a szupermarketben ezeket az illatmintákat osztogatják, tehát hogy nyilván nem fogom tudni ezt a kis nyavat papírt kenegetni magamra egy életen keresztül, hanem meg kell vennem a parfümöt, tehát hogy itt is van mögötte egy parfüm, és amit itt kapunk, az persze nagyon értékes, de azért értékes, mert valami jel valamiből, valami sokkal értékesebből, és amikor feküdtem ott a mentőben, ami elvitt, ugye, akkor szóval nagyon nagy nyugalom volt bennem, hogy hát, hogyha Jóisten azt mondja, hogy akkor most itt kitelt a szerződés, akkor biztos, hogy gondoskodni fog a családomról. Sajnáltam, egy kicsit láttam így a felhőket, nagyon kicsit nézhettem volna többet a felhőket. Nem tudtam, mi lesz a vége, Jani bácsi kapálgat a kert végében, és hát valamikor író volt, de most már nem nagyon tud beszélni, vagy mit, hogy ágynak dőlök, vagy nem tudom. Szóval fogalmam nem volt, hogy ott mi következik, de egy ilyen, volt bennem egy ilyen mély nyugalom, hogy igen, hát akkor ennek kell lennie, és akkor mutasd, uram, hogy merre megyünk.
6 gyermeke, 4 unokája van, és tényleg rengeteget dolgozik, szerepel. Mindenre annyi ideje jut, mint amennyit szíve szerint az adott dolgokra szánna?
Hát nyilván ugyanúgy, mint bárki más, szerintem ebben a mai kicsit pörgős világunkban. Sokszor lyukakat tömbe az ember, vagy tüzet volt, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy nyilván ez nem, tehát az, hogy ennyi mindent csinálok, az nem kedvez annak se, hogy lenyugodjon az ember, annak se, hogy töltődjön, szóval ezekre úgy ki kell szakítani az időket, meg a folyamatos jelenlét, így a gyerekek esetén is, vagy a feleségemmel, 30 éve vagyunk házasok, szóval, hogy ezekre érdemes figyelni, és én nem állítom, szóval semmiféle ilyen ideális se apa, pláne nem nagypapa, mert ugye még kicsi gyerekünk van úgy, hogy közben körülbelül ugyanakkor a unokáink vannak, tehát a Jócsi lányom egy született nagynéni, mert megszületett, és már 3 hete nagynéni volt, mert Vilmos unokám már meg volt születve. Úgyhogy tehát ugye egybe csúsztak a nemzedékek is, és ebből fakadóan, hát aki kisgyermekes, új, kvázi újra kezdő apuka, ugyan egy alomból, egy kenelből, de mégiscsak 12 év van az 5. és a 6. gyerekünk között, az nem lesz nyilván egy ugyanolyan kiéhezett nagypapa vagy nagymama, mint aki egy, mit tudom, évtizede várja az unokát, és ahogy meglátja, széttépi, viszi ide, viszi oda rögtön az állatkertbe, adjátok ide, fiam, egész hétre, egész hétvégére. Nyilván nem ennyire egyszerű, inkább barátkoztatjuk őket, meg hívogatjuk, meg mit tudom, megpróbáljuk kitalálni a legideálisabb történetet ebben is. Úgyhogy nyilván rengeteg elmaradásom van ebben a tekintetben, mint gondolom általában a mai elfoglalt apáknak.
Óvodáskorú gyermeke és unokái vannak, illetve már családos nagygyermekek is. Milyen könyveket ajánl a legkülönbözőbb korosztályoknak?
Mármint, hogy ugye egyáltalán ki mit olvasson?
Igen.
Hú, hát a legkülönböző korosztályban sokféle könyv van. Én nekem, ami nagyon tetszett gyerekkoromban, rengeteg minden van, de van ez a Laura Ingalls Wilder nevezetű kanadai írónőnek a Kicsi ház a nagy erdőben című. Tehát, hogy aki így az iPhone meg a Wi-Fi előtti világra kíváncsi, és ugye nem, ez nem egy ilyen könnyes, borongós, nosztalgikus valami, hanem egy nagyon életteli történet arról, hogy hogyan csapolják a juharfa szirupot, meg hogy hogyan készítik a szülők, az apukák karácsonyra az ajándékot kézzel, saját kezűleg, tehát nem a legújabb tabletet rakják össze nyilván, hanem hogy ilyen fából ajándékokat a gyerekeknek, meg szóval egy ilyen egész ilyen kis élővilága van, hogy nagyon szerettem gyerekkoromban a Komiszkölök naplóját, ami egy tele van helyesírási hibák, hogy nagyon, akinek van egy kis helyesírási érzék, az nagyon-nagyon röhögve olvassa, és egy ilyen a világ legnaivabban jó akaratú gyermeke, aki egy, hát mindig minden balul sül el, amit megpróbál, és például elmennek a cirkuszba, akkor gondolja, hogy ezt ő is megcsinálja, mert kilőnek ott egy kis termetű fickót egy ágyúból, és akkor ő is kilövi a kis öccsét a sétányon az ágyúból, és már majdnem sikerül neki megcsinálni, amikor lefogják, beütik, szóval mi hasonló kalandokba bocsátkozik. Én nagyon szerettem a Huckleberry-t, én nagyon szerettem az indián regényeket, a Winnetou-t, a Verne Gyulákat, ugye, aki semmilyen nyelven nem Gyula, csak magyarul, Jules Verne egyébként, hogyha, tehát ilyen technikai utópiákat ír, de nekem mondjuk én egyébként is egy nagy olvasógép voltam, és nagyon szeretett az összes Walter Scott lovagregény is megvolt, az összes Dickens, tehát hogy őrült módjára olvastam, és nagyon élveztem ezeket a világokat.
Az önszülei részei a kortárs magyar irodalomnak. Ugye édesanyja a Mezei Katalin költő, kultúra szervező, édesapja Holály János író, költő, lapszerkesztő és cselgáncsegyző volt. Az ő példájuk indította el az irodalom felé?
Hát az nagyon fontos volt nekem, és nagyon hasznos később. Én ugye nem irodalmárnak készültem, én tenorista akartam lenni, operaházi tenorista, ilyen vérmes komolysága, és mindig énekeltem az áriákat a fürdőszobában, mai napig ott vannak a legütősebb fellépéseim. És aztán akkor így 17 évesen jött egy álszerelem, aminek a hatására elkezdtem verseket írni, és akkor meg édesanyám már akkor is nagyon-nagyon sok fiatal költővel foglalkozott, és akkor odaadtam neki, én mondtam, 120 verset írtam, és akkor kiválasztottam 20-at, és odaadtam neki, hogyha azt mondja, hogy ezzel nem érdemes foglalkozni, akkor komolytalan, mert profiknak a gyereke az ne blamálja itten a családi címet, vagy akármi, még hogyha álnéven indulok is, és mondta, hogy jó, hát ezek egész jók, úgyhogy nyugodtan csinálhatom, hogyha nem szégyellem, és akkor csináltam is. Tehát, hogy ők ugye azért szerettek volna, azt gondolták, hogy a zene egy nemzetközi nyelv, nem kell lefordítani, stb. És talán kevésbé intrikus szakma, de ugye nem láttak bele. Ezért is örültek volna, hogyha mondjuk nem irodalmat választok, de bátorítóak voltak, meg kedvesek velem, és az nagyon nagy és fontos dolog volt, hogy otthon volt 10 000 könyv a falon, arról tudta, aki ott volt, hogy kérdeztem, hogy ezt olvassam, azt olvassam, tudta, mi van benne, tehát nem csak mint az IKEA-s könyvgerincek így egybehegeztve, hogy a kandallóhoz jó passzol. Aztán az is nagyon fontos volt, hogy közben egy ilyen kétkezi család voltunk, tehát, hogy beépítettük a tetőteret, tyúkokat tartottunk, paradicsomot termesztettünk, kerítést festettünk, meg az is, amit említett, hogy édesapám cselgáncs edző volt, és nekem is a cselgáncs edzőm volt, tehát ő volt a szensei, a mester, aki a lépéseket előre mutatta, aki beállított, aki megmondta, hogy jó valami, nem. Tehát, hogy az egy nagyon komoly lelki tartalmú történet is, és főleg, hogy én a már említett tetőtérbeépítés, meg a kertben támfalakat építettünk, mindig mellette inaskodhattam, és ez egy nagyon nagy örökség. Szerintem kevés gyereknek adatik meg manapság, és még az én gyerekkoromban is, hogy ahogy évszázadokig a fiú az apától leste el, hogy hogyan kell a követ törni, vagy a csákányt megfogni, vagy a kaszát, vagy kikalapálni, vagy tehát, hogy a mozdulatokban már, ahogy a konyhában, meg egy anya mutatta ezt egy lánynak, hogy ezekben a mozdulatok szintjén már a férfi létet, vagy a világban létet tőle tanultam el.
És nehéz, vagy könnyű ilyen háttérrel önállóan elindulni és saját hangot találni?
Hát nehéz is, könnyű is, mert egyfelől egy csomószor ilyen teljesen érthetetlen szimpátiával találkoztam, mert nyilván akik őket szerettek és tudták, hogy én ennyiből jó volt az álnevem, mert csomó helyen elrejtett, és nem lehetett tudni, utcán át jöttem. Én egy csomó előnyben voltam, mert csomó pletykát tudtam otthonról, hogy az X bácsi vagy az X néni, amúgy, de nem mondtam semmit, így tettem a bambát, ők meg előadták nekem a nagyhalát, és magamban rögtem, hogy kár, hogy vered a feleséged, meg nem tudom, én nem kéne annyit inni. Na, én ész, hogy volt egy ilyen kis, mert nagyon gyakran, aki bejön az irodalomba, az úgy, hát ilyen félistenek, úristen, nem tudom én, és aztán közelről már meg ottan kicsit, akkor nagyokat lehet koppani, meg csalódni. Úgyhogy nekem mindig volt egy ilyen kis elegáns távolságtartás, ami mindenkiről volt valami, vagy igaz, vagy nem, pletyka a tarsolyomban, de ezt nem dörgöttem az orruk alá, hogy én milyen okos vagyok, hanem így szépen csöndben hallgattam, és sokkal jobban meg tudtam őrizni a súlypontomat. Tehát, hogyha X azt mondta, hogy te egy hülye dilettáns izé vagy, akkor nem borultam ki, hanem tudtam, hogy mert ez is egy ember, mond valamit, vagy igaza van, vagy nem. De egyébként meg nagyon nagy szeretettel fogadtak, és nagyon örültem. Volt, aki nem tudom, én 2 évtizede közölte a verseimet, akkor jött rá, hogy kifia borja vagyok. Szóval sok minden, meg nyilván azt így tudtam viszonylag korán, egy ilyen 5-10 év alatt mindenképpen kialakult, hogy én, édesapám még elég nagy közéleti szerepet vállaltak, hogy én nem akarok egy ilyen közéleti, irodalomközéleti szervező, egyéniség, vagy valaki, olyan valaki lenni, aki, mit tudom én, felszólal a közéleti kérdésekben, meg a lobbizik a szavazásoknál, meg ez engem nem érdekelt igazándiból. Engem az érdekelt, hogy meg az édesanyám még harca, amit maximálisan megértek, hogy ők a útrendszerből még hoznak bizonyos pozíciókat, ez se érdekelt annyit. Nekem vannak barátaim, ilyen oldaliak, meg olyan oldaliak, meg két oldaliak, és én egyfenéke akartam megülni azt a két lovat, ami nyargalászik egymás ellenében a mai irodalmi élet, és csodák csodája sikerült, tehát ahhoz képest, hogy csúfosan el is bukhattam volna evel az idétlenséggel, mert hogyha ide se tartozom, oda se, akkor se, akkor hova, akkor gyanús vagyok. De hogy nagyon sok tényleg igazán jó és mély barátságot és szakmai fegyver barátságot sikerült úgy gyűjtenem, hogy igazából senki ellen nem támadtam, semmilyen hadjáratban nem vettem részt, csak egyszeren ott voltam, és szeretem, akiket szeretek, és ilyesmi.
Nyilván nem írhatott ugyanazzal a névvel, mint az édesapja. Honnan jön a Lackfi név?
Hát ezt a, mindig el szoktam mondani, az öcsém kedvéért, mert ő azt állítja, hogy ő találta, szerintem én találtam, de tök mindegy. Egy ilyen cikis címeres könyvben voltak ilyen különböző címerek, és akkor mint romantikus ifjú, ugye akkor én még ilyen mellénykéket hordtam, meg nyakkendő, meg manzsettagom, meg kis ezüst óralánc, igaz, hogy ruszki óra volt rajta, de minden reggel fel kellett húzni, mint Krúdi Gyulának. Szóval én elegánsan gondoltam el ezt a költői történetet, és ezért választottam a Lacfi nevet. Ez egyébként ugyanaz a Lacfi családnak, ugyanannak a Lacfi családnak a neve, ami a Toldiban szerepel, csak 12. századi elég kacifántos helyesírása, tehát ezt C-nek kell ejteni, de na mindegy, most akkor volt, aki azt mondta, hogy dobjam már ki a K-t belőle, mert olyan zavaró volt, aki azt mondta, hogy csak tanulják meg, és akkor most már nagyjából meg is tanulták. Úgyhogy most már nem nyúlok hozzá, én meg hozzám ragadt az egész, meg hát fölvettük, körülbelül 12-13 éve vettük fel hivatalosan is, úgyhogy most már mind Lacfiak vagyunk.
És hát olyannyian megtanulták, hogy a korosztályában ön az egyik, ha nem a legnépszerűbb szerző, a Facebook oldalát több mint 90 ezeren követik. Be tudja azt lőni, hogy mi hozta meg annak idején az áttörést?
Hát ezek ilyen fokozatok. Azt hiszem, hát nyilván ez visszanyomozhatatlan, de gondolkodtam persze ezen is, bár nyilván nem is ez a leglényegesebb, hanem hogy ér egy kalap hajtófát, amit az ember ír, de szóval igazából egyrészt én nagyon hálás vagyok, például én a nyugatosokat kutattam még az egyetemi időkben, és PhD-t is belőlük írtam, szakdolgozatomat is belőlük írtam, és láttam, hogy milyen nagyon tetszett, és nagyon hálás voltam azért az értelmiségi modellért, ami nem azt jelenti, hogy ülök a romantikusan zöld hajjal egy sarokban, és abszintot iszom, és várom, hogy felfedezzen az emberiség magának, vagy homlokon csókoljon a nem tudom gőzeke, hanem hát, hogy egy koszulányi az fel kell, és akkor elkezd fordít, akkor interjút, kis színes, tárca, glossza, vers, próza, stb. Tehát, hogy ahogy a csövön kifér, ezek az emberek írtak. És utána mellesleg hülyéskedtek, amikor már mindent megírtak, ami aznapra penzum volt. De ugye Krúdi Gyula, aki az egyik legnagyobb bohém volt, sohasem ment mulatni, mielőtt le nem írt 17 oldalt. És miért 17-et? Mert Jókai mindig 16-ot írt. Szóval, hogy tehát, hogy ez nekem nagyon tetszett, és az az illúziótlan megfogalmazás is Örkény Istvántól, hogy én olyan hivatalnok vagyok, akit azért fizetnek, hogy írjon. És hát jó esetben azért fizetik. Na, ugye ráadásul ugye nagyszámú családom volt, és ugye a kezdetben, amik irodalmi munkák nekem leestek, vagy újságírói munkák, hát azok nagyon rosszul fizetettek. Volt a Magyar Rádió történetében, azért merem elmondani, mert most már szerintem nem is létezik, az úgynevezett szaknyilatkozat című kategória, ami azt jelentett, hogy az ember egy beszélgetős műsorban részt vett, és ezért körülbelül 15 éven keresztül változatlanul 7000 forintot lehetett betakarítani. Na most bemegy az ember, más egy óra, ott elbeszélget, még egy óra, akkor még egy, fölkészül rá, akkor, tehát nevesíteni sem lehet. Ugyanígy a műfordítás meglehetősen nyomorúságos összegekkel jár, és amikor, mit tudom én, egy fordításomat, a Kék Madarat elkezdték, emlékszem, játszani a Víg Színházban, hát úr, azt hiszem, hogy 1,5%-a volt a jegybevételnek, de hát ezt mindig úgy vártuk hónap elején, mint a Messiást. Tehát, hogy ilyen, és akkor a szakma ismert, szeretett, befogadott, stb. De hát ez egy szakmai ismertség volt, és ilyen nagyon, ezek ilyen lassú vizek, tehát az ember megjelentetett verset, és akkor 2 év múlva legfeljebb valaki megsimogatta a buksiját, hogy de jó volt az a verset. És akkor ami ugrás, nagy ugrás volt a számomra, az, hogy 2001-ben Párizsban megismerkedtem a Kaláka együttessel, és ott így beugrottam csak, hogy felolvassak egy-két verset franciául, ami elkísérte kicsit az ő előadásukat, és akkor hozzáfűztem franciául spontán egy-két mondatot. És ilyen marha jó hangulatban jött az a része a társaságnak, akik franciák voltak, és csak egy családtag, vagy ismerős, vagy nem tudom én mi, és ugye nem számítottak rá, hogy bármit is érteni fognak itt, és nagyon örültek neki, amikor így kicsit kontextusba helyeztem a dolgot, de tényleg 2 mondat volt, és akkor mint tudom, 3-szor vagy 4-szer kellett felolvasnom valamit, és akkor mindig hozzáfűztem 2 mondatot, és utána a Grillusz Dani odajött, és mondta, hogy ezt csináljuk még. Mondom, mit? Hát, hogy ezt! És akkor ezt csináltuk, és akkor járkáltunk Franciaországban évekig, és akkor valóban Tehát ezért nagyon, nagyon hálás vagyok, és akkor velük volt, hogy tudom, akár több száz fő előtt léptem föl, akkor a Lovasi album 2007-ben, Lovasi Lacfi Heidl Györgynek a zenéivel, az is a Danina, Grillus Daninak a Hangzó Helikon sorozatában jött ki. Akkor volt, hogy először 3-400 emberek előtt, akik rockkoncertre jöttek föl, azt hittem, hogy ki fognak fütyülni. És ehhez képest így hújongtak, meg éjjeneztek, mert ugye próbáltam nem a fejük fölött elbeszélni, és tetszett nekik, hogy ez a költészet dolog, ez egy érthető ügy mégiscsak. És aztán jött a következő, párhuzamosan elkezdtem én interneten egyik barátom, aki költős informatikus volt, a Doc című oldalt megszerkeszteni, ott is elég sok ilyen jó kis vihar volt, és aztán 2013-ban kezdtem el az írói oldalamat csinálni a Facebookon, akkor még az első két hétben mondjuk 1000-2000 követő volt, és most léptük át a 100 000. követőt, úgyhogy ezek ilyen határvonalak, és akkor ott volt például, tehát 2016-ban volt a Verslavina, amit Szabó T. Annával nem is mi akartuk csinálni, ő megírta a Férfi a 40 címmel az én születésnapomra egy ilyen kis lendületes költeményt, és akkor előszedte pár év múlta, hogy ilyen is volt, és akkor én írtam egy választ, a Nőci a 40 milyen, és akkor beindult az egész, több mint 700 000 embert ért el. Akkor aztán volt olyan versem, ami 1 500 000 emberhez jutott el, vagy olyan prózám, ami 1 200 000 emberhez, és akkor kezdett el, tehát így a 10-es évektől felfutni ez a dolog, és hát, hogy nagyon sok fele hívtak, tehát ez a 150-200 fellépés is évente, meg hogy ugye a Kaláka versudvat csináljuk Kapolcson, szóval ezek így együtt, ja, és rengeteget médiáztam közben, tehát rádióztam is, még a hőskorban is, meg volt tévéműsorom is több, úgyhogy szerintem ezek így összeadódtak.
Írónak, költőnek lenni az egy szakma?
Szerintem mindenképp szakma, és aztán persze lehet több is, meg szent hivatás, meg minden, de hát nyilván mentősnek lenni is szakma, kétségtelen, mert nem engednek oda, ha nincs meg a képzettséged, végzettséged. Ellenben, hogyha ha jól csinálod, akkor napnál világosabb, hogy hivatás, tehát, hogy feleségnek volt egy balesete, kijöttek a mentősök, olyan fantasztikusan empatikusak, helyesek, profik, gondosak voltak, hogy azt mondta az ember, hogy ugye, igen, ez csak egy szakma, no, de ezen a szinten ez nem egy szakma, hanem ez minden, mert erőt, nyugalmat, megnyugvást ad annak, akit így látnak el.
És korábban írt egy könyvet, Hogyan írjunk verset címmel. A versírás ezek szerint bárki számára tanulható?
Igen, tehát hogyha ezzel kapcsolatban én baboráink szoktak lenni, jön az ihellet, meg belém csap, meg akkor habzik a szájam, meg biopont tettem, meg nem tudom én micsoda, rángógörzsben tele ihellem a papírt. De hát ez ugyanolyan, hogy most a kerámikus művésznek lenni, nyilván, hogy az ember Kovács Margit lehessen, az egy kicsit macerás, hogy az ember, nem tudom én, Van Gogh lehessen, az is egy kicsit macerás, de hogyha nem kezd el kézműves szinten akár a dolgokkal foglalkozni, akkor valószínűleg nem Van Gogh nem lesz belőlem, semmi sem. Tehát éppen ezért ugye körülbelül 20 évnek az írásoktatási tapasztalatát felhasználva írtam meg tavaly ezt a Hogyan írjunk verset című könyvet, és ez tényleg abból indul ki, hogy ez egyfajta ilyen vers fitness képzés alapszinten.
Igen, csak közben azt írja az egyik versében az Őrült festő paradigmában, hogy attól, hogy felismerjük a minőséget, még nem leszünk képesek minőséget alkotni. Van-e különbség az igazi vers és a jó iparos munka között?
Természetesen van különbség, de az is biztos, hogy aki nem tud egy jó iparos munkát összeütni, abból ritkán lesz nagy költő. Tehát mindig ezeket a zseniális kivételeket szeretjük, és hogy nem tanult sehol se, és olyan újszerűen fogalmazott, vagy olyan újszerű látást hozott, amilyen felrobbantotta sok vén akadémista fityfirittyet, és igen, de ilyenből mondjuk van 100 évben egy, vagy 200 évben egy. Viszont az összes többi, Wagner, ugye tényleg elég alaposan felforgatta a zeneirodalmat, de azért elég jól tudott írni, tehát korábbi stílusokban is, mert szépen beült az iskolapadba, azt megtanulta. Vagy egy Bartók Béla, tehát hogy azért alapvetően, lehet mondani, hogy igen, vannak zseniális kivételek, de mit tudom én, tehát hogy általában azért a jogsit megkövetelik egy Forma 1-es pilótát, hogy minimum szinten, mert hát kezicsókolom, tehát valahol ugyanarról beszélünk.
A pályája kezdete óta ír a kortársainak az életművéről. Mit olvas szívesen és miért?
Hű, nagyon sok mindent olvasok, nagyon szívesen, mert marha izgalmas és marha színes a kortárs magyar irodalom, prózát Dragomán Gyuritól bármikor, Oravec Imrének fantasztikus mind a költészete, mind a versei, Guion Nándor, akiről talán egy kicsit kevesen beszélünk, de mostanában megint újra kiadják a könyveit, hála jó Istennek, zseniális, Szabó T. Anna kolléganőmet nagyon szeretem, Tóth Krisztinának a dolgait, szóval rengeteg nagyon jó van, érdemes belevetni magunkat, és rengeteg nagyon jó kortárs irodalmi fórum is van, a fiatalok is rengeteg jó lapot csinálnak, és szerintem az a nagyon fontos a kortársnál, mert sokan így óckodnak tőle, akár iskolás emlékek alapján, akár csak úgy általában, hogy jaj, kortárs, fú, az biztos iszonyú elvont, vagy olyat én is tudok, vagy nem tudom, csak összefirkálja a vásznat, jaj. Nyilván persze van mindenféle, van olyan, aki összefirkálja a vásznat, és rossz, van, aki összefirkálja, és jó. Ezen nem fogunk összeveszni. Ellenben én azt gondolom, hogy a kortárs irodalom is egy olyan világ, olyasmi, mint a tenger, tehát, hogy nekiállhatok kiskanállal kimérni, vagy azt mondani, hogy a tenger nem jó, mert ott, ahol én belementem, sziklás volt a zajja, hát akkor vagy veszek egy gumiszandát, vagy belemegyek máshol, ahol homok van. Tehát, hogy szerintem a tenger arra való, hogy duvickoljunk benne, úgyhogy érdemes, és nagyon-nagyon sok jó szerzőt lehet találni manapság.
Korábban már beszélt arról, hogy közéleti kérdésekben miért nem nyilvánul, meg miért nem akar megnyilvánulni közvetlenül, de mégiscsak hogyan fogalmazza meg a saját szerepét?
Hát én azt szoktam mondani, hogy én elköltöztem Magyarországra már évtizedekkel ezelőtt, emigráltam Magyarországra.
Honnan?
És hát onnan, ahol az egymás torkát képesek vagyunk elharapni bármilyen marhaság miatt, és ahol, hogyha aki ezekre szavaz, az mind agysebész, a többi meg tökkelütött hülye, és már kijön kipottyan a WC-ben a kakandum, és már kétfelé vágjuk, az egyiket bepántlikázzuk nemzeti színűre, a másikat meg európai lobogóval, mert mindent ketté kell vágni. Szóval, hogy én ebből az országból költöztem el egy olyan helyre, ahol csupa normális, jófej ember él, és szeretjük egymást, és nem értünk mindenben egyet, és tök jól el vagyunk.
Kívánt magának valamit a következő 50 évre?
Hát, igazándiból sok jó tervem van, és remélem, hogy azok jó véget érnek, úgyhogy igazából én azt hiszem, hogy az utamon vagyok, vagy az utamon járok. Hát esetleg olyasmit tudnék magamnak kívánni, amit a Titanic zenekara játszott utoljára, ugye, hogy közelebb te hozzád, Istenem, és akkor ez legyen az élet felé, vagy legyen a halál felé, ami ugye csak egy nagyobb életnek a kezdete, de hogy tényleg vele egy bensőségesebb kapcsolatban, és tudjam csinálni munkáimat, és tudjak együtt lenni a családommal minél többet, ennél többet azt hiszem nem tudok kívánni.
Akkor ezt kívánjuk mi is önnek. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm nagyon.
Az Aréna mai vendége Lackey János, költőíró, műfordító volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Illis László és Kocsonya Zoltán vett részt. A műsorvezetőt Kántor Violát hallották. Viszont hallásra!